Köszöntök mindenkit, nagyon örülök a régi ismerős arcoknak, és az új, még ismeretlen arcoknak, hiszen sokat látok abból is, és öröm van a szívemben, hogy ismét együtt lehetünk ezen a szép alkalmon. A Kolossé beliekhez írott levélből olvasnám Isten igéjét. Kolossé levél első fejezete, 12-től 17-ig terjedő verseit olvasom. Tehát, Kolossé levél első fejezete 12-től 17-ig terjedő verseket. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országában, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden a mennyben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok. Akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Csodálatos igét olvastam Pál apostolnak a tollából. A tegnap esti szolgálat során csak amúgy dagadt kedves komám valahol itt van, a szívem, a lelkem, és állandóan csúszott el a gondolatom, mert én úgy tartom, hogy az a jó ige hirdetés, hogy amelyik gondolatokat ébreszt és arra ösztönöz, hogy a magam életére vonatkozóan lássam annak a gyökereit, és valóban átjárja a léleknek a mélységeit, átjárja a gondolataimat, átjárja a mindennapomat. És szinte nem is tudok elvonatkozni az esti ige hirdetéstől, amikor a Pál apostol leveléből, a Kolossé levélből olvasom azt, hogy Uram, Te vagy az, aki méltóvá tettél, hogy a Te országodban legyen. Azt mondja az első vers, hogy adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljenek. Ezek szerint én az én erőm által teljes mértékben alkalmatlan vagyok. Én a Föld kész vagyok befogadni ugye a jó magot, de kész vagyok befogadni a konkolyt is. Meghozom a termését a búzának, de meg a konkolynak is. És ezt nap mint nap látom az életemben, és olvasom Pál apostolnak a gondolatait, hogy Isten tett alkalmassá arra, hogy az ő országában a világosságban éljek. És erre mikor jövök rá? Miután megtapasztaltam a világosságot. Mert hogyha a sötétségben vagyok, nem is veszem észre, hogy a sötétségben vagyok. Én úgy érzem, hogy be tudok menni az ő országába. Nagyon sokszor beszéltem emberekkel, hallottam ilyet, nem tudom, ha hallottuk ezt a motivumot, hogy felemelt fejjel állok meg az Isten előtt. Hiszen, és akkor jönnek a magyarázatok, hogy ezt is, azt is megtartottam. Én senkivel rossz nem voltam. Isten tett alkalmassá arra, hogy egyáltalán az ő országában alkalmatlan vagyok. És hogy ez hogyan érezhető, akkor én úgy gondolom, hogy a jó ember tesztjét itt is lassan megértjük. A jó ember tesztje, ugye a 10 parancsolat az Isten törvénye alapján derül ki, mert ha most azt kérdem, hogy jók vagyunk, vagy nem, én úgy gondolom, hogy mi már annyira vagyunk vájtfülek, hogy nem merjük azt mondani, hogy jók vagyunk, mert ismerjük a Szentírás, és azt mondjuk, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Ezt is tudjuk, tanultuk, ugye, olvastuk, tudjuk. De ha megkérdezzük, hogy igazán, akkor alulról, és onnan belülről az bukik ki belőlem, hogy hát végső soron nincs olyan nagy gond. Tehát jó ember vagyok. Miért? Azért, mert valakihez viszonyítom magam. Valamihez. Valamelyik elesett emberhez, mert annyi eszem van, hogy elesetthez viszonyítsam az életemet, és azt mondom, hogy jó ember vagyok. Na de hogyha az Isten törvényeit veszem alapul, törvényeim keresztül gondolkodom, hogy vajon méltó vagyok-e, meg tudok állni az ő országában, vagy nem, akkor néhány kérdést teszek fel a törvénye alapján. Ugye azt mondja a Szentírásban, hogy ne tégy hamis tanú bizonyságot. Most egyet tettem kapásból. És a gazdag ifjúval együtt talán azt mondom, hogy Uram, ezeket ifjúságomtól megtartottam, de hogyha arról beszélek, hogy gyerekkoromtól mostani, ugye, én a 46 éve vagyok a munka mezején, már 46 éves vagyok, ugye a munka mezején vagyok, 46 évem alatt soha senkinek ilyen kis fehér hazugságokat sem. Nem olyan igazi nagy baj, hogy bárkinek ebből gondja származzon, de soha senkinek. És akkor én úgy gondolom, hogy ha most ez illetlen lenne, hogy elhallgassak és adjunk válaszokat, nem? De ha őszinték vagyunk, akkor azt kell mondjuk, hogy bizony voltak ilyen csúsztatások, ezt amit hazugságnak nevezik. Voltak hazugságok az életemben. Tehát akkor egy parancsolat elbukott. Akkor ne paráználkodj. Na ez már kemény, ugye? De ha a jézusi parancsot halljuk, aki azt mondta, hogy megvan ez írva, hogy, de én azt mondom, aki szívében, ugye, gondolt, szívében átélt ilyeneket, az az Úristen színe előtt, az ő törvényei előtt, az ő szentségével szemben, ezt is átléptük. Jézus azt mondta, hogy még gondolatban sem. És akkor lehajtom a fejem, és azt mondom, Uram, ebben is sántít a dolog. Ugye, ne lopj, ne paráználkodj, ne ölj, ja, végre. Van egy törvény, na ez az én, ez ilyen nincs, igaz, senki nem ölt közülünk. És erre megnyugszunk, de jön Jézus, és azt mondja, aki gyűlölettel tekint emberfiára, az embergyilkos. Magas a léc. És rájövök arra, hogy Uram, ebben is elbuktam. Szinte naponta bukom el ebben. És ki az, aki méltóvá tesz arra, hogy a te országodban legyen, mert az Isten igazságos bíró. Tökéletes, és nem korrupt. Nem mondja azt, na jó, hát de te Adorján István vagy, neked elnézem. Ez így nem. Törvényei alapján nagy bajban vagyunk. Akkor vegyük ezeket a törvényeket, úgymond elbuktam. De emlékszünk a gazdag ifjúra, aki azt mondja, Uram, ezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. És hogy Jézus rátekint, és azt mondja, egy fogyatkozásod van. Ő tudja, mi az én fogyatkozásom. Tudja a tiédet is. És tudta ennek a gazdag ifjúnak is. Bálvány volt az életében, mert azt mondta, add el minden vagyonodat, és kövess engem. És ettől megtorpan az ifjú, és Jézus nem szalad utána. Nem mondja azt, hogy ugye nem 21. századi prédikától, nem mondja azt, hogy nem kell annyira komolyan venni, és tényleg egy non-konfrontatív kapcsolatot szeretnék veled fenntartani, mégiscsak örülök, hogy itt vagy a gyülekezetben, teszel egyet a persejben, mégiscsak jó, ha többen vagyunk, és bekerül a munkanaplomba. Jézus nem mond. És elmondja azt, hogy tudod, én majd megfizetek, én meghalok a kereszten, te csak nyugodtan gyere, kövess engem és minden ember. Nem. Miért teszi ezt? Mert egy önigazult ember volt. Úgy érezte, hogy én meg tudok állni az Isten szín előtt. Te meg mondd el, ha még esetleg valami van, én majd azt is megoldom. És ez a keresztény attitűd, azt látjuk, hogy azt eredményezi, hogy Jézus akkor szembeállít a törvénnyel. De mi van a parázna asszonnyal? Mindenki tudta, hogy parázna. Amikor a könnyeivel ugye mossa a lábát Jézusnak, akkor nem a törvénnyel áll elő Jézus, hanem a kegyelemmel. Az önigazult embernek, az önigazult Adórián Istvánnak az Úristen a törvényt mutatja. Az összetört lelkű embernek viszont a kegyelmét mutatja fel. Hogyan vagyunk tehát méltó, hogyan leszek méltóvá, hogy megálljak az Isten útján? Azt mondja, hogy adjatok hálát az Atyának. Hoppá, akkor már valahogy kezd nyílni. Hogyan van ez a lehetőség? Istennek kell hálát adnunk, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Tegnap hallottunk, illetve az elmúlt időszaknak az imaheti alkalmáról. És ott azt látjuk, hogy addig, amíg minden rendben van, addig, amíg jól megy az élet, addig az ember tudja a hajóját irányítani. Minden rendben van addig. Ott van a tulajdonos, a kormányos, ott van a hajók, a százados, ezek mind tudták a dolgukat. De a puding próbája az evés. Nem az, hogy jaj, de szép, jó az illata. A próba a viharban derül ki, hogy tényleg irányítod a hajót. Tényleg tudod az irányt, a célt? Tényleg tudod, hogy hol vagy? És be kell vallják, hogy 2 hét után, amikor már egy csillag sincs, akkor már rég nem tudták, hol vannak. Még az sem, hogy lent vagy fent. Bárhova néznek, hullámok és halál van, még az életüket illetően is kétségben voltak. És ott csak egy dolog, fogoly volt, egyszer kiderül, hogy végső soron nem is a bilincsek rabja ő, hanem az élő Isten fogja, ezért van ezen a hajón is. És akit úgy leintettünk, és azt mondtuk neki, hogy te hallgass, te a fogoly vagy. Én vagyok a hatalmas, mert én vagyok a százados. Én vagyok a kapitány, vagy én vagyok a tulajdonos, és én vagyok a hozzáértő kormány. És mi úgy döntöttünk, és azt mondjuk, hogy ez a jó irány, és ezt kell végigjárni, és ez így is van. Addig, amíg a vihar nem tör ki. 2 héttel ezelőtt felkértek, hogy tartsak órát a bolyaiba és a sportiskolába, és elvállaltam, mert kíváncsi voltam a gyerekekre, hogy hogyan is gondolkodnak az élet dolgairól, és a Szentírással kapcsolatosan voltak kérdéseink, hogy is állnak ezek a kérdéshez. A párkapcsolatról volt szó. A 9-eseknél nagyon érdekes volt az óra, nagyon szerettem. Aztán a 12-eseknél még érdekesebb volt az óra, és nem volt egyértelmű a tanítás, a dogmatikai tanítás. Mert amikor, tehát ilyeneket ők nem nyeltek be, hogy Isten a válasz, és az Úr a válasz. Eszembe jut az egyik gyereknek a gondolat, az, hogy tiszteltes úr. Hát mi van, ha más az alap? Lehet más is az alap, nem? Mondtam, persze, lehet. Például azt mondja, ha én füvezek, és megismerem a barátnőmet, aki ő is füvezik, akkor van a kettőnk életében egy közös alap. És boldogan elfüvezgetünk nekünk. És én mit mondhattam egy 18 éves gyermeknek? Mondjam azt, hogy tudod, amikor munkahelyi problémák, az este hallottuk, munkahelyi problémák vannak, akkor hiába füvezgetsz. Akkor, amikor egészségügyi gondjaid vannak, akkor hiába sodorsz egy jointot, nem? Akkor, amikor a gyermekkel van gond, a gyermekeddel, akkor hiába építesz a fű alapjára, mert az csak fű. De éreztem, hogy nincs közös alap, nem tudom ezt elmondani, nem érti, mert egyrészt Isten szent lelke teszi érthetővé önmagát, másrészt nem tapasztalta meg. És nem tudom, mondtam ezt a történetet, egy német tanár második világháborúba elviszik a frontra, irodalom tanár volt, és magával vitte, mert az élete alapja volt az irodalom. Ő szerette, ő nem csak nem munkája volt, ez a hivatása volt, szerette, és még a frontra is néhány Schillert kötetet vitt magával. És a háború után túlélve írja le az emlékezéseiben, hogy amikor úgy azt hittem, hogy a hosszú unalmas estéken majd olvasgatok. De amikor a lövész árokba, a sárba kuporodott és fütyörésztek a golyók a feje körül, azt mondja, egyszer csak Schiller nem mondott semmit. Tehát amire ráépítettem az életemet, amit tanítottam, amit szerettem, és ami átjár teljes mértékben gondolati és minden szinten, egyszer csak elcsendesedett, és nem tudott semmit mondani. De mondott, azt mondja, a nagymamám, amikor megfogta a kezemet, és először elvitt vallásórára, és mondtak ezek a történetek. Egyszer csak azok a történetek, amik a feledés homályába merült, és a gondolataim bugyrában el volt ásva, egyszer csak élni kezdte. Azok az egyszerű történetek, azok az egyszerű mozdulatok, egyszer csak élni kezdtek. És ő meséli, hogy mikor lejárt a háború, akkor ott hagyta a tanári állást, lelkész lett, és értette, már értette, hogy mit üzen az az ige. És én úgy gondolom, hogy addig, amíg minden rendben van, addig persze nagyon jó alap a fű is, de amikor vihar van, amikor gond van, a fű az csak fű, az elmegy. És mi az alap? Én azt gondolom, hogy mi azt már tudjuk, hogy az a mi alapunk az, amiről Pál apostol azt mondja, hogy adjatok hálát az atyának, és tudjuk, hogy miért kell hálát adni az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, ugye a világosságban részesüljetek. Nincs semmi közöm a világossághoz. Miért? Mert a sötétségben élek, és iszom a sötétséget, és mondom, és teszem a sötétséget. Semmi közöm nincs a világossághoz. De egyszer csak megjelent a világosság. Egyszer csak átölelt a világosság. És úgy jártam, mint a gadarénus, aki még csak segítséget sem tudott kérni. Nem tudott még segítséget sem kérni. Nem, és de állandóan azzal vagyunk, hogy majd jobbá leszek, majd kérem az Isten. Nem, segítséget sem tudok kérni, és Isten átölel. És úgy ülünk itt, úgy lehetünk itt, mint akik ezt megtapasztaltuk. És Isten kegyelme által elmondhatom azt, hogy Uram, nem volt hozzá erőm, értelmem, észre se vettem, hogy a sötétségben vagyok, amit te nem jelentél meg. Hogy alkalmassá tégy a világosságban lételhez, hogy alkalmas legyek a te jelenlétedben megállni. Úgyhogy nem felemelt fejjel, hanem alázatosan. Mert látom, hogy a jó ember tesztjében megbuktam. És nincs olyan törvény, ugye, ha csak az Ószövetségből indulunk ki, amelyiket megtartottam volna. Nincs olyan. És hogy ne adhatnék akkor hálát, mert tovább folytatódik a Szentírás, és azt mondja, Isten úgy döntött látva, mert igazságos Isten, és nem korrupt bíró, megbünteti a bűnt, halál a következménye. De ugyanakkor szerető atya, vérzik a szíve, mikor lát engem, látja, hogy a sötétségben botladozom, öntudatlanul. És úgy döntött, ezért teszek valamit. És tudjátok, testvérek, ezt már az Ószövetség is ír. Melyik a Szentírás első szava?
Kezdetben.
A héber eredetiben ez úgy hangzik, hogy bőrésit, bár rá, Elohim, bőrésit. És hogyha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Szentírás első szavában benne van a mi méltóságunk, benne van az Isten kiválasztása. Mert a bőrés itt, most jó lenne, ha le tudnám írni. Az első szimbólum egy B betű, a héber ABC második betűje, tehát a B-t betű. De a B-t nem csak betű, hanem egy szimbólum, egy jelentése is van, azt jelenti, hogy otthon, vagy hajlék, vagy ház. Azért mondom ezt a hármat, hogy értsük a háznak, mert az, hogy ház, az egy dolog. De a ház több, mint ház, mert a ház hajlék, a ház otthon is. És ez az első betű. A második betű a rés, ami így néz ki a héberben, a barként, a két első betű összeolvasása bar. Hallottunk bizonyára barra. Bartimeus. Ki az? Timeusnak a fia. Bar. B-R. Ugye a bőr és itt. Az első betű a hajlék. A második a fiú. És ez a szókép a Zsoltárok könyvében jelenik meg. A kettes Zsoltárban, csak mivel nem tettem oda be, mert elég sokat... De attól itt van. Hadd olvassam el. Tehát miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket, majd így szól hozzájuk haragjában. Izzó haragjában így rémíti meg őket, én kentem fel királyomat szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondja nekem az én fiam vagy. Fiammá tettelek ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a föld kerekségét, minket is. Ugye, összetöröd őket vasvesszővel, szétszúzod, mint cserépedényt. Összetöröd a büszkeséget, az önhitséget, én majd felemelt fejjel megállok az Úr előtt, mert tudatlan vagyok ítéleteiben. Tudatlan vagyok a törvényeiben. Azért ti, királyok, férjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek, félelemmel szolgáljatok az Urat, reszketve vigadjatok, csókoljátok a fiút, és itt jelenik meg a bar. Csókoljátok a fiút. Ez a királyok előtti udvarlás, a királyok előtti hajlongást jelenti. Csókoljátok a fiút, olvassuk, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángor haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Ki a boldog? Nem azt, aki a katolikus egyház boldognak hirdet, hanem az a boldog, aki hozzá menekül. A bar. Tehát az első a ház, a lakás, a hajlék, az otthon, és a másik a fiú. Az egész szó, a bőrésit pedig azt jelenti, hogy kezdetben, de azt is jelenti, hogy szövetség. És ez még csak az első szó. Az első szónál vagyunk. És mit mond az Isten az első szóban? Azt, hogy hajlékot épített fiának és az ő menyasszonyának, mert ez a célja, minden őre elnézve, olvastuk a Pál apostolnál, azt mondja, hogy mert benne teremtetett minden, és az első szó ezt elmondja, a mennyben és a földön, ugye? Így olvassuk, hogy bőr és így bár Elohim Shamaim et Haaretz. Tehát kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet. És itt azt mondja a Szentírás, mert benne teremtett minden a mennyen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok. Akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és ránézve teremtetett. Mit mond el az első szó, az evangélium benne van? Hogy Isten megteremtette ezt a hajlékot. Szövetséget készített az övéi és az ő fia, a menyasszony és a vőlegény között. És ennek a szövetségnek mi is a tagjai lehetünk. És azért sajgott a szíve, mert látta, hogy noha ide adta törvényét, és a zsidó emberek úgy viszonyulnak a törvényhez, mint jóhoz, mi pedig úgy viszonyulunk a törvényhez, hogy ez egy kényelmetlen, ez kerítés. Ha már kerítés, ugorjuk át. De a törvény azért van, hogy az ő útján maradjunk. És nem mondhatom azt, hogy a Uram, nagyját a törvénynek megtartottam. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy átugrottam ugyan, de csak egy fél méteres szakaszát. Hát ha átugrottad a fél méteres szakaszt, akkor átugrottad az egészet. Ennyi. És nincs igaz ember, nincs akár csak egy sem. Ki által adhatunk hálát? Azt mondja, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket. Az Atya tett alkalmassá titeket. És hogyha olvassuk az Ószövetséget tovább, ugye? Mert ha az evangélium már az Ószövetségben, már az első szóban benne van. De ha tovább olvassuk az ős atyák nevét, olvassuk Ádám, aki ember, Sét, kijelölt, Énos, halandó, Káin, bánat, Mahalael, Jared, Énok, Metusálem, Lámek és Noé, aki áldottat, alászálló tanítás, az ő halála hozza kétségbeesés és vigasztalás, így jelenik meg. És az ószövetségi kabalisták fogalmazták meg először, a kabalista az, aki a leírt szöveg mögött keresi az értelmét, a kijelentést. Ezek voltak. Sokszor a zsidók is egy része úgymond elfordul ezektől, de ők mondták azt, hogy benne van a kegyelem az ős atyák nevében, az Isten üdv terve benne van, mert ha lefordítjuk, a következőképpen szól, az ember a halandó nyomorúság sorsára jut, de maga az áldott Úr száll alá, hogy életet, hogy az élet útjára tanítson, halál a megnyugvást hoz a szomorúságban lévőknek. Ezek az első atyáknak a neve. Csodálatos. Isten az ő kegyelmi üzenetét rejti el. És végig ott van az egész Szentírásban. És amikor azt fogalmazzuk, hogy az Ószövetség haragvó Istene, és az Új Szövetség kegyelmi Istene, ez nem így van. Hanem az Istenről beszélünk, aki a bűnnel szemben haragvó Isten, inkompatibilis, erről már beszéltem, olyan, mint a papír zsebkendő és a nap felszíne. Nem jön össze a házasság, ugye? Még csak meg se közelíthetik egymást. Egyszerűen inkompatibilisek. És ezt olvassuk itt is a Szentírásban, hogy aki alkalmassá tett titeket, hogy a szentek örökségben, a világosságban éljetek, mert alkalmatlanok voltunk egész addig, amíg ő tett alkalmassá bennünket. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött. És így kezdjük megérteni, hogy hol is vagyunk mi? A bűn földjén. És mit mond a Szentírás? Hogy tehát ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának az országába. Ő vitt át. Nem én mentem át, szégyenkezve, alázatta, büszkén, magas térdemeléssel, ugye? Nem én mentem át, hanem ő vitt át. Mert én nem tudok átmenni. Én azt se tudom, hol vagyok. És nézzük meg, most a 21. század egy olyan század, ahol az evidenciák, az alap igazságok is megrendültek. Mi az, hogy Isten hit? Nevetünk rajta. Mi az, hogy férfi és nő? Nevetünk rajta. Ugye? Hát eldönti majd, hogy ő férfi akar lenni, vagy nő. Azt se tudjuk, mit vagyunk, igaz? Olyan ez egy érdekes történetet olvastam ezzel kapcsolatosan. Két matróz fél éves szolgálat után kikötnek Anglia partjainál, és úgy döntenek, na, hosszú volt a szolgálat, elmegyünk egy pubba, egy kocsmába, és reggel 4 óra körül kitámolyognak onnan, s szétnéznek, s Londonba vagyunk, hatalmas a köd, megszólal az egyik, és azt mondja, te barátom, hát mi bajba vagyunk. És hát miért? Nem tudjuk, hol vagyunk, mondja. Arra jön egy férfi, és megszólítják, hé haver, nem tudod, hol vagyunk? És némiképp ez sértve érzi magát, mert az egyik hajónak a kapitánya is rászól a két neveletlen tuskó matrózra, és azt mondja, kérem uraim, nem tudják, ki vagyok? Mire megszólal a másik matróz, és azt mondja, hej barátom, mi nem is vagyunk akkor a bajban. Mert mi nem tudjuk, hol vagyunk, de ez még azt se tudja, ki az. És én úgy mondom, és tényleg ez a anekdóta, ez leírja a 21. század emberének a problémáját. Nem tudjuk, kik vagyunk. Honnan is tudhatnánk, ha nem a forrásból, mert nem tudjuk, kik vagyunk, és azt se tudjuk, hol vagyunk. És mivel minden evidenciát, minden alapot megtörtünk, mindentől elfordultunk, megkérdőjeleztünk, ezért már nem tudjuk, hol vagyunk. Már nem tudjuk, hogy fiúk vagyunk-e, vagy lányok. És tényleg, én azt kell mondjam, hogy kezdek idős lenni, már öreg ember vagyok, mert bekapcsolom a tévét, és nem értem. Mit mond? Azt mondja, hogy nem tudja, hogy ő dönts el, hogy fiú vagy lány. Hát ezt már eldöntötte a szülésznő, nem? Amikor megjelent. Hát most miről beszélünk? Vagy kétséges neki? Hát hallja, csale a fejét, s nézze meg. De nem ennyire evidens a dolog, nem ennyire egyértelmű a dolog. És miközben ez nevetséges, de tényleg ez egy olyan humor, ami ilyen akasztófa humor és angol humor, vagy nem is tudom. A lényeg az, hogy nagy bajban vagyunk, mert elveszítjük a csillagot, elveszítjük a fix pontot, amihez viszonyítsuk magunkat. És mivel őt kibillentettük a maga helyéről, ezért nincs mihez viszonyítsunk, bárhova sodor az élet, egyszerűen azt se tudjuk, hogy ez most jó vagy nem. Mert nincsenek erkölcsi normáink, törvényeink, mert az erkölcsi norma én magam vagyok. Azt teszem, amit én jónak látom. Csak tudod, Hitler is ezt mondta. Ezt mondta Ceausescu. Ezt mondja az a gyermek, amelyik a társát nyomorgatja. Neki jól esik felsapkázni a barátját. Ezt mondja a főnök az alkalmazottjával szemben. És tudod, amikor elveszíted a csillagot, és nincs mihez viszonyítanod, akkor már nincs lelkiismeret furdalás sem. Mert azt teszem, ami nekem jó, nem? Senkinek semmi köze. Itt azt olvassuk a Szentírásban, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok. Akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. És csak amúgy kapkodom a fejemet, hogy miközben az evidenciák és a nyilvánvaló, hát pár száz évvel ezelőtt, vagy száz évvel ezelőtt is akár, meg se kérdőjelezte volna valaki, hogy ki a fiú, vagy ki a lány. Meg se kérdezte volna valaki, hogy a házasság, vagy házasságon kívül való együttlét a helye. Ezek olyan dolgok voltak, hogy ezt nem kérdőjeleztük meg. De most mindent megkérdőjelezünk. Mindent. És azt mondjuk, Uram, de nem látjuk, hogy benned volna a hatalmasság, hogy te irányítanád ezt az egész világot. Hanem irányítja a hatalom, irányítja a százados, irányítják azok, akik a kormánynál vannak, irányítják a tulajdonosok. És ez így is van, amíg jön a vihar. És ott derül ki, hogy valójában kinél van az irányítás. Nem Pál apostolnál, hanem Pál apostol, mivel ő is irányított ember, de nem az emberi kötelékek által, hanem Isten által, megszólítható ember, ezért az ő iránymutatása nem csak ránézve, hanem az egész hajójára nézve fontos. Ezt miért hangsúlyozom ki, és tényleg nagyon jó volt a tegnapi szolgálat, hogy te is Pál apostola vagy a munkahelyednek, az iskoládnak, az otthonodnak, a családodnak. Te is a magad helyén az Isten képviseled. Persze addig irányítanak, minden rendben van. Szoktam mondani, hogy Péter is azt mondja, Uram, ha ezek minden is hagynak, akkor nem hagylak el, én meghalni is kész vagyok, érted? És mi is így vagyunk, persze, ugye, miután elfogyasszák a báránysültet, akkor az ember ősi halált is vállal, nem? Egy kis borozgatással, akkor állj félre, ezek akik elárulnak, de én. De amikor a kereszt árnyéka, amikor ott derülnek ki a szív igazságai, mert Simeon azt mondja, hogy amikor átjárja a te szívedet az éles tőr, ugye ott sok szív gondolatai nyilvánvalókká lesznek. Nem a vacsoránál derül ki a szív indulata. Jézus tudta, hogy mi van a szívében, és tudja, mi van a szívemben és a szívedben. De a szív indulata a kereszt árnyékában, mert ott járt át az éles tőr Mária lelkét, ugye? A kereszt árnyékában, a próbába derül ki, hogy gyakorlatilag ráépítettem az életemet a fűre, de nem áll meg. Ezért mondja Jézus, hogy a bölcsember sziklára épít, és ez a szikla a Sionon helyezett el. Már az Ószövetségben azt mondja az Isten, egy erős alapot helyezek el Sionon, és aki benne bízik, nem rendül meg. Nem azt mondja, annak nem lesznek gondjai, lesznek. És hadd mondjak el utolszóként egy történetemet. Gondjaim voltak, ugye, és vannak folyamatosan. Családban is 3 gyerekünk van. És ugye a kicsi fiammal, és tele voltam panasszal, és imádságban azt mondtam, Uram, te nem hallgatsz meg. Hát én mióta imádkozom, mióta hirdetem az igét, hol vagy? Hol vagy, Istenem, hogy meghallgatod egyáltalán? Ez az indulat volt bennem. És leültem igét olvasni, kinyitottam az aznapi igéhez, és ez volt a válasz. Ha megkapom, természetesen, de megkapom. Ez volt a válasz. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt. Nem kerül ügyem Isten elő. Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. És én azt mondtam, Uram, ennyire, nem is gondoltam volna. És készültem az esti bibliaórára, házi bibliaóra volt, a másik ige pedig az volt, amikor a próféta Illés 40 nap és 40 éjszaka megy, azzal a hamuban sült pogácsa és pohár vagy kancsó víznek az erejével, úgymond. És amikor odaér, akkor ott tölti az éjszakát, reggel megszólítja az Úr, mit keresi Illés, és akkor dől a panasz, és elmondja, Uram, hát én annyit szolgáltam, én annyit imádkoztam, érted? És hozzád, és én neked annyit szolgáltam, és megölték a tieidet, és engem is halálra keresnek. Te hol voltál akkor? És azt olvasta a Szentírásban, hogy azt mondja az Úr, állj ide a bejárathoz. Mit mondod? Állj ide. Hol volt az Úr? Hát ő már ott volt. Állj ide. És ott azt írja a Szentírás, hogy egy erős szélvihar ment, ami szaggatta a sziklákat, de azt írja, hogy de nem volt benne az Úr. Aztán egy erős tűzvész, de nem volt benne az Úr. Aztán egy erős földrengés, de nem volt benne az Úr. Aztán egy halk és szelid hang szólalt meg, és Illés leborult, és tudta, hogy ott van az Isten. Miről szólt ez nekem? Arról szólt, hogy én ha a jövőt nézem, a jövőben látom a földrengést, a vihart, látom a tűzvészt, látom a családi vihart, az egészségügyi földrengést, az anyagi tűzvészt, ezeket látom. De ebben nincs benne az Úr. Ebben nincs benne az Úristen. Hanem az Úr ott van mellettem. És ezért ne képzeljem el a jövőt, mert nincs ott. Mert mellettem van. A jövőben is mellettem lesz. Ne lássam a jövőt nélküle. Erre tanított meg az Isten. És én örültem ennek az igének, mert azt mondja, hogy ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából. Nem mi kúsztunk, másztunk át. Nem mi voltunk az értelmesek. Ezért értelmetlen az, hogy állj ide, vagy állj oda. Ugye ezek a felekezeti villongások. Jaj, ahol te vagy, muszáj mondja nekem az egyik, át kellett állnom, tiszteletes úr, hogy el tudjam hagyni a cigarettát. Ja, ez is egy megfogalmazás, de nem ettől hagyod el a cigarettát. mert nem te hagyod el, amikor már függője vagy, hanem az Isten ad erőt hozzá. És olyan csodálatos ez a záró gondolat, hogy mert benne teremtetett minden, a mennyben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Kezdetben. Ami szövetséget jelent az atyával és fiúval, hajlékot és otthont jelent, és ő vitt be ebbe az otthonba, ebbe a hajlékba. Amen.
Énekeljünk egy éneket, testvérek. ...2005 novemberében ugyanerről az ígéről prédikáltam itt Gyalogon.
Na.
Emlékszik valaki?
Igen.
Igen?
Dehogyis.
Én sem emlékszem, hogy mit mondtam. Csak be van írva a Bibliámban a dátum. Melyiket énekeljük, testvérek?